Én szeretettel köszöntök mindenkit, így először is a magam nevében is, az Alaegerszegi Örömhír keresztény gyülekezetnek a nevében. Örülök, hogy így találkozhatom veletek, és Attila mondta, hogy amit így az Úr a szívemre helyezett, amikor a Laci felhívott, hogy esetleg nem tudnám ezt a vasárnapot elvállalni, hogy eljövök hozzátok egy ilyen kis tanításra, igehirdetésre, akkor felajánlottam neki többféle témát, hogy esetleg mi az, amiről jó lenne, hogyha tanítanék, és így jutottunk ehhez a témához, ami a mai inkább tanítás lesz, mint igehirdetés. Az lesz a címe ennek a mai tanításnak, hogy hogyan keletkezett az Ószövetség. És erről fogunk egy kicsit, erről szeretnék néhány dolgot mondani. Mielőtt ebbe belevágnék néhány, vagy egy mondatot szeretnék magamról, meg így az egész tanítással, igehirdetéssel kapcsolatban. Egy középiskolában tanítok, erdőmérnök a végzettségem, és én ahhoz vagyok szokva, hogy kérdeznek a hallgatók. Tehát bátran, hogyha valakinek van kérdése, vagy bármiféle felvetése, ellenvéleménye is lehet természetesen, akkor nyugodtan, tehát engem nem zavar, ha valaki közbeszól, kérdez, tesz egy észrevételt. Jó, tehát nyugodtan ezt szeretném így szabaddá tenni, és esetleg kérdése merül fel valakinek, egy óriási témával fog foglalkozni, nyilván töredékét sem fogja kimeríteni, vagy nem fog választ adni azokra a kérdésekre, amik esetleg bennünk mozognak ezzel a témával kapcsolatban, de Isten tisztelet után is szívesen, akinek van kérdése, akkor beszélhetünk róla. Jó, és akkor egy nagyon rövid imádsággal szeretném kezdeni, és akkor utána el is kezdjük. Édesatyám, köszönöm neked azt, hogy itt lehetünk a testvérekkel együtt, így szombathelyen, és köszönöm, Uram, azt, hogy olvashatjuk így a saját nyelvünkön a Bibliát, Uram, ez csak te tudod felmérni, mekkora kincs ez, és én köszönöm azt, hogy erről taníthatok most, és én arra kérlek, hogy segíts bennünket, Uram, közelebb te hozzád, így a te igédhez, így ezen keresztül is. Amen. No, hát a téma ez, hogy hogyan keletkezett az Ószövetség, és hogy miért is foglalkozok én esetleg ilyenekkel. Annyit hadd mondjak erről, hogy volt egy olyan időszak az életemben, amikor a Bibliának bizonyos részeit, hát azt, talán azt lehet mondani, hogy kicsit megkérdőjeleztem. Nem voltam hívő, hallottam, ugye sok-sok könyv van, információ van a világban, akár a világ eredetével, bármivel kapcsolatban, és hát miért éppen a Biblia az, amit így komolyan vegyen az ember ezek közül az információk közül, és ebbe szeretnék egy kis betekintést adni, hogy hogyan is keletkezett az Ószövetség, és hogy miért becsülhetjük mindennél többre, bármiféle más információforrásnál többre a Bibliát, hiszen Istennek a beszéde. Erről szeretnék megosztani veletek néhány gondolatot így a Biblia alapján. Nagyon óriási a téma, nem tudom, mennyit foglalkoztatok vele, és annyit hadd mondjak, hogy amikor ez így fölmerült bennem, és elkezdtem utána járni, hogy akkor most tényleg kikírták a Bibliát, mennyire megbízható, akkor azért megdöbbentem. Nem gondoltam, hogy olyanokra fogok találni, amit így a kutatásom során találtam az Ószövetséggel kapcsolatban, és ebből szeretnék néhány dolgot megosztani veletek. Jó? Nyugodtan lehet kérdezni közben. Tehát ugye az első, hogy hogyan keletkezett a Biblia, és azt gondolom, ha meg akarjuk ezt érteni, a legfontosabb dolog szerintem, vagy talán az egyik legfontosabb, úgy keletkezett a Biblia, hogy Isten úgy döntött, hogy megszólítja az embert. És ugye itt van például az a 2 Mózes 17-14, szólt az Úr Mózesnek. Tehát egyszerűen azért veheted most a kezedbe a Bibliát, mert egyszer Isten úgy döntött a történelemben, hogy megszólítja az embert. Például itt van egy másik nagyon jól ismert személyiség a Bibliából. Dávid azt mondja a 2 Sámuel 23.2-ben, hogy az Úrnak lelke szólott én bennem, és az ő beszéde az én nyelvem által. Egy rendkívül különleges könyv a Biblia. Emberek írták le. Tehát amit olvasol, ezt mindegyiket ember írta le. Tehát ők fogtak akár egy vasvesszőt és vésték kőbe, vagy fogtak egy agyaktáblát, és az agyaktáblába írták bele, vagy fogtak egy pergamellapot, és arra írták rá, mind-mind ember írta le. De azt mondja Dávid, hogy az Úrnak a lelke, aki szólott én bennem, és az ő beszéde az én nyelvem által. Egy nagyon különleges könyv. Istennek az üzenete, Istennek a beszéde van bent, de embereken keresztül érkezett el hozzánk. És nem tudom, hogy gondoltatok-e már arra, hogy hányféle módon jelentette ki Isten magát az Ószövetségben. Volt, hogy beszélt hallhatóan? Volt, igen. Volt, amikor nem? Volt. Volt, hogy álmokat láttak. Volt, hogy hallhatóan beszélt. Volt-e, amikor írt az Isten maga? Mikor? Amikor a táblába, tehát a kőtáblák is, az, ami történt. Összetörte Mózes, így van. És aztán utána ő írta bele a másodszorra már a kőtáblába. És írta még valamikor az Isten. A falra is írt az Isten, így van, ugye, a falra, és még írta valamikor az Isten. Bizony, Jézus beleírt a porba. Keveset írt, és ezek egyik sem maradt meg. Amik megmaradtak nekünk, azokat emberek írták le, de Isten volt az, aki kijelentette az embereknek. És ez egy nagyon különleges, az Úrnak lelke szólott én bennem, és az ő beszéde az én nyelvem át. Ezt az élete végén mondja Dávid, mikor kicsit így összefoglalja az életútját, és úgy beszél magáról, mint Izrael dalainak a kedvence, tehát így is nevezi, vagy így is beszélnek Dávid, ugye nagyon sok Zsoltárt írt. És hát talán, ami, hogy is mondjam, leginkább beszél erről, hogy hogyan lehet ez, hogy Istennek a lelke megszólal egy emberen keresztül, mondom, ismerős lesz. Honnan van ez, tudjuk-e? Ószövetség. Nagyon jó, így van, tehát ez nagyon jó ilyen hallgatóság előtt, akik ismerik. 22. Zsoltár így kezdődik, én Istenem, miért hagytál el engemet? Távol van az én megtartásomtól, a jajgatásom szava. És folytatja, és aztán jönnek ugye ezek, hogy átjukasztották kezeimet, lábaimat, megszámlálhatnám minden csontomat. Ők csak néznek, bámulnak rám, és hogy folytatódik? Megosztoznak, ruháimon és köntösömre sorsot vetnek. Megtörtént ez Dáviddal? Ugye ez nem történt meg Dáviddal. És ha majd, tehát egyszerűen a Dávid ír egy Zsoltárt, és majd nézzétek meg, van egy különlegessége néha a Zsoltároknak, meg a profitai beszédeknek, olyan, hogy van egy ilyen zaklatottsága. Egyszer csak ott találsz egy olyan mondatot, hogy nem is érted, hogy hogyan került az oda. Hogy néha azt látom, hogy néha Isten használta azt is, például Dávid életében, hogy belevitte olyan élethelyzetekbe, beleengedte Dávidot olyan élethelyzetekbe, hogy megélt hasonló érzéseket, mint amit majd ki fog megélni. Mint amit Jézus meg fog élni. És ilyen helyzetekben egyszer csak kijelentett neki olyanokat, mint például ezt is, hogy megosztoznak ruháimon, és köntösömre sorsot vetne. Tehát egy nagyon különleges könyvet tartasz a kezedben. Isten élő embereket használt arra, azoknak az élethelyzetét, az érzéseit használta arra, hogy nekünk valamit kijelentsen a saját érzéseiből, a saját gondolataiból. És azt mondja, hogy az Úrnak lelke beszélt én bennem, az ő beszéde az én lelkem által. Van olyan szöveg, hogy van, ami illik az emberre, mondjuk Zsoltár, teljesen mondjuk leírja annak az embernek az élethelyzet, és egyszer csak ott van egy mondat, ami Jézusra vonatkozik, és ami soha nem is illett arra valakire, aki ezt annak idején kijelentette. Ugye, hogyan beszélhetett Jézusról? Talán Péter az, aki legjobban ezt összefoglalja. Azt mondja, a Krisztusnak ő bennük lévő lelke előre tanúságot tett a Krisztus szenvedéseiről, és az azok után való dicsőségről. És egy nagyon különleges volt Isten és a prófétának a kapcsolata. Én csak egy példát ragadok ki, rendkívül széles, hogy Isten milyen kapcsolatban volt a prófétákkal. Mondok két szélsőséget. Volt olyan próféta, aki kész lett volna megátkozni Izraelt. Ki volt ez? Bálám. És ugye mit mond Bálám? A végén. Én kész lettem volna arra, hogyha fizetnek érte, hogy megátkozom Izraelt, de hogyha az Isten áld, akkor mit tudok csinálni? És megáldja az Izraelt. Ugye lefizették Bálámot azért, hogy átkozza meg Izraelnek a népét. És mit mond? És áldást mond Izraelre. Még egy hamis próféta is, amikor Isten a kezébe vette őt, ki kellett mondani az igazságot. De hadd nézzünk egy másik prófétát, ami egy különleges kapcsolatra, Jeremiás. Egy nagyon fájdalmas időszakban volt Istennek a prófétája. Úgy beszél magáról, hogy amikor csak megszólalok, akkor romlásról, fájdalomról, gyászról beszélek. Nagyon szomorú dolgokat hirdetek Izraelnek, mert fogságra kell mennie. Nagyon-nagyon fájdalmas és szomorú dolgok átadásánakra volt feladata Jeremiásnak. És mindjárt az elhívás elején Jeremiás 1.3 vagy 1.9-ben azt mondja Istennek, hogy a szavaimat adom a szádba. És mivel egy ilyen nagyon nehéz üzenettel bírt Jeremiás, volt, amikor azt gondolta Jeremiás, hogy én inkább, azt mondja, azt gondoltam, nem szólok többé az ő nevében. Elég volt ez a sok fájdalmas, szomorú dolog, amit elmondtam. És mit mond utána, hogy folytatja? De csontjaimba rekesztett tűz. Tehát ha az Isten megszólít, ha az Isten beleszól az életembe, akkor profétálnom kell. Akkor el kell mondjam azt, amit rám bízott az Isten. És most egy nagyon riasztó ábrát fogok mutatni, rendkívül sok. Ugye sok könyv, ott van az összes, Bibliának az összes könyve, hogy kit is írták. Tehát ugye nagyon alig lehet talán olvasni is. És látjuk itt sárgával szedve azokat, amely könyvekről tudjuk, hogy kik írták. Ugye Mózes első 5 könyvét, Mózes, Józsué, Sámuel, Esdrás, Nehémiás, aztán a próféták, és vannak olyan könyvek, amelyekről nem tudjuk pontosan, hogy ki írta. Például a Zsoltárokban is általában mindenki, vagy nem mindenki, sokan azt gondolják, hogy az összes Zsoltárt ki írta, hogy Dávid írta, de nem Dávid írta az összes Zsoltárt. Ha jól számoltam, akkor 73-at írt Dávid egyébként, és Aszáf például 12-t, Kóráfia és Salamon 2-t, Mózes ugye a 90. Zsoltár, és aztán az Ezrái Étán, Ezrái Héman, és 49-nél nem találunk ilyen kis előjegyzést, hogy ki írta. Tehát mégis Istennek a... Isten szólított meg embereket, lényegtelen az, vagy nem mindig lényeges, hogy kik írták, egyszerűen Istennek a szava embereken keresztül eljött hozzánk. Egy kis áttekintés, hogy kik voltak az írói, hogy milyen széles körből válogatott Isten, amikor megszólított embereket. Ugye Mózes a fáraó lányának volt a nevelt fia, ugye egy nagyon komoly előkelő pozícióba növekedett fel, és aztán ugye pásztor volt Midiánnak a földjén 40 évig, mielőtt Isten elhívta volna. Sámuel próféta, Dávid pásztor volt, és ugye aztán király lett. Salamon Dávidnak a fia, király, bölcselő, költő, példabeszédek könyve, énekek éneke például. Aztán Ámosz pásztor, vadfüge termesztő, voltak papok, államférfiak, Esdrás írástudó volt, Nehémiás például egy olyan államférfi, aki egy pogány, egy perzsa király Artaxerszésznek volt a pohárnoka. Egy rendkívül bizalmi állás, ő volt az, aki megkóstolta a királynak a borát, mielőtt megitta, hogyha esetleg mondjuk mérget csempésztek bele, vagy nyilván jó minőségű-e, és a másik dolog, ugye, tehát ilyen előkóstolóként, hogy azért ne a király halljon meg, hanem a pohárnok, hogyha valami probléma van. Tehát rendkívül széles körből válogatott Isten, amikor elhívta az embereket, hogy közvetítsék az ő üzenetét. Na az írásba foglalás, ugye megszólít Isten embereket, kijelent neki dolgokat, és mindjárt az elejétől kezdve azt látjuk, hogy Isten fontosnak gondolta, hogy ezt följegyezzék. Például Mózesnek ezt a parancsot adja, hogy írd föl ezt emlékezetül könyvbe. Amit én elmondtam neked, amiket kijelentettem, ezeket írd fel és rögzítsd könyvbe. Hadd mondjak az írásbeliségről csak egy érdekességet, hogy tudtak-e írni? Bizony tudtak írni, és nem is kevesen abban az időszakban. Például, ha olvassátok, van olyan, amikor Dávid az egyik város nem fogadja be Dávidot, akkor megfog kis fiatal gyerekeket a mezőn, vagy fiatalokat, és föliratja a város vezetőinek a nevét. Még a gyerekek is adott esetben tudtak írni. Tehát nagyon korán ott volt az írásbeliség már, és nyilván nem mindenki, de hogy nagyon korán ott volt az írásbeliség, és Mózes leírta emlékezetül könyvbe mindazokat, amiket Isten mondott neki. És azt mondja, mikor pedig teljesen és mindvégig beírta Mózes a törvény igéit könyvbe, parancsolt Mózes a lévitáknak, vegyétek-e törvénykönyvet, és tegyétek az Úrnak a ti istenetek szövetségládája oldalához, és legyen ott ellened bizonyságul. ez egy nagyon súlyos mondat itt a vége. Azt mondja, hogy írd le mindent, amit mondtam, tedd a, tudjuk ez a szövetség ládája, a szentek szentjébe volt egy példánya az Ószövetség azon részének, ami addig megvolt, és ott őrizték. Sőt, volt egy ilyen parancs, egy királytörvény, hogyha valaki királyságra kerül, olvassa el azt, amit Isten kijelentett, és aszerint kormányozza Izraelnek a népét. Az, hogy nem tartották be, ez egy más dolog, de sok esetben sajnos nem tartották be, de bizony ez volt Istennek az akarata. Tehát ott őrizték a szentek szentjében a leírt, tehát Mózes könyvének a leírt példányát. Aztán ilyen íródeákok, emlékírók működtek, mint minden kornak voltak történetírói, a mainak is vannak. Akkor is voltak történetírók, például ilyeneket említ, most nem olvasom fel az igehelyeket, csak a sereg hadnagyának íródeákja. Haditudósítónak hívnák manapság, ugye a következő a királyíródeákja, azt nem tudom, kinek hívnák ezt, talán a kormányszóvívő, nem tudom, tehát a királyíródeákja, a Jóákház fia emlékíró, ugye aki felírta azt, hogy mik történtek, és a következő, hogy voltak egyéb könyvek és írások is, amelyek nem maradtak ránk. Mutatok néhányat, például ilyet említ az Úr hadainak könyve. Nátán a próféta könyve. Tudjuk, ki volt Nátán. Ő volt az, aki megfette Dávidot, így van, Becsabéval való botlása után. Aztán Jéhunak a Hanáni fiának könyve, vagy Illés próféta írása. Ezeket a Biblia említi, ezeket a könyveket, de ezek nem maradtak fenn úgy, mint mondjuk az összes többi ószövetségi könyv. És akkor itt a kettő krónikából idéznék egyet. Józsafátnak pedig első és utolsó dolgai íme megvannak írva Jéhunak, a Hanáni fiának könyvében, aki azokat beírta az Izrael királyainak könyvébe. Tehát Jéhu, Isten profétája, följegyezte azt, hogy Isten mit mondott neki, és vezettek egy könyvet a királyokról, amit most úgy olvashatsz, hogy királyok első, királyok második könyve, és ugye Sámuel első, vagy krónikák első, második könyve, és ezeket vezették, ki hogyan uralkodott, mit tett, stb. Egyéb. Tehát maga így az írásbeliség, tehát az Ószövetség, amit Isten tett, amit Isten mondott a népének, és amit Isten tett a népének az életében, ezekről gondoskodott Isten, hogy följegyezzék, és megmaradjon, azt mondja, hogy tanúbizonyságul megmaradjon. No, fennmaradtak-e az eredeti könyvek? Még tegyük föl, a királyok könyvének eredeti példánya megvan-e? Mit gondolunk? Miért nincs? Miért nincs meg? Egyszerűen elhasználódott. Gondoljunk bele, tehát nem úgy volt, mint most, hogy bemegyek a fénymásolóba, és akkor annyi példányban, amennyit akarok. Tehát akkor rendkívül fáradtságos volt írott szöveget sokszorosítani. És az eredeti példányok elvesztek, elhasználódtak az olvasás során. Ezeket ugye elhasználódik egy könyv, aki sokat forgatja, egy idő után elhasználódik, szétesik egy könyv is, még a modern nyomda technika mellett is. Annak idején is elhasználódtak egyszerűen. És... De vessünk egy picit így az Ószövetségre, egy kis ilyen áttekintő ábrát láthatunk itt. Lehet egyébként azért látni, igaz, hogy így a Biblia keletkezéséről, ugye időszámításunk előtt durván, hogy a 15. századtól a 4.-5. századig tartó időszakban keletkezett az Ószövetség. Egy közel 1100 éves időtartam, amikor az Ószövetség keletkezett. És ugye az Új Szövetség az pedig nagyon rövid idő alatt, még 50 év sem volt, hogy megírták az Új Szövetséget. És akkor, de most csak az Ószövetséggel foglalkozva, a legutóbbi kézirat, ugye ezek másolatokban maradtak, tehát másolták ezeket a kéziratokat, ami elhasználódott, azt van úgy, hogy nagyon nagy tisztelettel külön elrakták, megőrizték, aztán az enyészet élet sok minden, de a másolatokban maradtak fenn a szövegek. Az egyik ilyen teljes, az egész, tehát az Ószövetségnek a nagy részét, vagy teljes részét tartalmazó kódexek, ez a 10-11. Századból, tehát a héber nyelvű kódexek, ez az aleppói meg a leningrádi kódex. És például amit a teológusok használnak, Biblia hebraikát, ez egy ilyen külön, aki ilyen írástudók, mai írástudók használják, azt például 1937-ben Stuttgartba adták ki, és azt ez alapján adták ki. mondjuk a 10-11. Századi aleppói, leningrádi kódex, meg még egyéb más ilyen szövegmaradványok alapján. Ugye ez fölvet egy kérdést, hogy évszázadokon, évezredeken keresztül másolták a szöveget, vajon mennyire maradt meg hűen számunkra mindaz, amit Isten egykor kijelentett a prófétáinak. És ugye ezzel kapcsolatban volt talán a 20. század egyik legnagyobb ilyen régészeti szenzációja, nem tudjuk, vagy tudjuk-e mi volt az? Így van, tehát a holtengeri tekercsek. Ez a sok régész, vagy ilyen ókor történész a 20. század egyik legnagyobb leletének tartja és gondolja a holtengeri tekercseknek a megtalálását, és a leghíresebb darab ebből az Ézsaiás tekercs. Ez egy Q, ez azt jelenti, a Q az a Qumrán, ugye ott találták, az egyes az egyes számú barlang, ezek barlangok, és ez ugye a Jes az a Jesály, tehát a Jezsája, Ézsaiásnak a rövidítése, és az A az a kis felső index az azt jelenti, hogy ez az egyik tekercs, mert találtak még egy nagy Ézsaiás tekercset. És ugye ez Qumrán, egy beduin pásztorfiúnak elkóboroltak a kecskéjől, utánuk indult, és aztán kereste őket, és a barlangokba is a kecske felmászik szinte mindenhova, és bedobott ilyen barlangokba köveket dobált be, hogy hát ott vannak, és egyszer csak hallott egy csörömpölést. És felmászott, na és onnan elindult a 20. század egyik legnagyobb régészeti leletének a története, a holtengeri tekercsek története. De most jöjjünk vissza az Ézsaiás könyvéhez. Az Ézsaiás tekercs az 7,34 méter hosszú, és 54 hasábban Ézsaiás teljes szövegét tartalmazza. És ez egy óriási szenzáció volt, amikor ezt megtalálták. Ugye annak idején nem ilyen könyvek voltak, hanem pergamenlapok egymás mellé összefércelve. Ezek állati bőrből készült kis pici ilyen kis lapkák, amelyeket egymás így összeférceltek. És amikor megnézték a ilyen, tehát akár szénizotópos, egyéb más módon is, hogy mikor ez a tekercs, akkor a jelenlegi elfogadott datálás szerint időszámításunk előtt a második századból, ilyen 125 körülről való. Tehát ez egy óriási szenzáció volt, hány évvel korábbról találtak meg ószövetségi írásos héber szöveget? Ez így van, ezer évvel korábbról. Ugye 10-11. Században volt az utolsó az aleppói kódex, leningrádi kódex, és több mint ezer évvel korábbról találtak meg héber. Óriási volt az érdeklődés, hogy akkor most ugye mennyire megbízható volt a másolás. És nem tudom, hogy ismerjük-e ezt az épületet, vagy valaki látta, én se, nem láttam még soha, sajnos nem az én fotóm. Ez az írásnak a szentélye Izraelben. Tudjuk-e, hogy honnan van ez a különleges alakja? Ez a különleges alakja onnan van, hogy azok a cserépkorsók, amelyekbe találták, látjuk ott fönn, a cserépkorsónak ilyen a teteje. Tehát onnan kapta ezt a különleges alakot, ez az írásnak a múzeuma vagy szentélye Izraelben, és ilyen agyakkorsóban találták meg. Egyébként, ha olvassuk Jeremiást, akkor egy érdekes dolgot fogunk olvasni. Azt mondja Isten Jeremiásnak az iratokkal kapcsolatban, hogy talán Jeremiás mondja Báruknak, most nem vagyok ebben biztos, most ezt meg kéne néznem, hogy tedd azokat tehát korsóba, hogy sokáig elálljon. Tehát egy Jeremiásnál találunk egy kis ilyen momentumot. És ha valaki elmegy ide az írás szentélyébe, akkor középen ez egy Tóra olvasónak, ahol megfogják a Tóra olvasót, látjuk ott a nyelét fönt, egy Tóra olvasót mintáz egy nagy vitrin, és odaállították ki a teljes Ézsaiás tekercset, így körben először. Aztán rájöttek ugye arra, hogy mivel ugye el tudjuk képzelni, ugye így volt összetekerve, belül volt az írás. Ahogy olvasni lehessen, pont visszafele kellett szépen kihajtani, és elkezdett töredezni az eredeti, és akkor kivették, csináltattak egy élethű másolatot, az van most jelenleg bent, az eredetiről pedig így egyenesben, tehát síkban elhelyezve, a falon van egy darab kihelyezve az írásnak, az legalábbis így a leírások szerint, sajnos nem volt módon megnézni. De annyit róla, hogyha valaki azért szeretne ennek utána nézni, akkor az interneten bárki megnézheti az életnagyságú fotóját, úgyhogy aki tud héberül, el is tudja olvasni. Interneten most bárki fölmegy a Google-nek, le van fotózva a teljes Ézsaiás tekercs, és mindenki bogarázhatja kedvére, és megnézheti az eredeti héber írás. No, mennyit romlott a szöveg a másolás során? Ugye több mint 1100 év telt el a holtengeri tekercsek és a leningrádi kódex között. És én nem tudok héberül sajnos, de csak így kíváncsiságban azért fogtam, megnéztem ezt a fotót, kikerestem bizonyos igehelyeket, itt most mutatok egyet, ez már nem is tudom melyik igehely volt, de oda fölé vetítettem, nem látszik egy pillanat, jó? Egy mai Héber Bibliából ott van írás, ha más nem látjuk, hogy a betűk szinte ugyanazok, vagy nagyon hasonlóak. Nyilván egy 1000 évvel korábbi írásmód, látjuk? Lehet látni ott egy 1000 évvel korábbi írásmód, ha valaki összevetné, én például a nagymamám írásával összevetném az enyémet, akkor meglepő, ilyen nagymamámnak ilyen nagyon cirkalmas, ilyen kaligrafikus írás, úgy tanultak ők írni, tehát az én írásom már más, mint a nagymamámé, de elbetű az elbetű. Itt is egyébként nyilván össze tudjuk vetni, de külön kutatócsoportok alakultak arra, hogy aztán összehasonlítsák a szöveget, és ugye lehet látni, hogy azért hasonló. A kis pontokról annyit, azt utólag eredetileg a héber szövegben nem voltak, vagy most sincsenek, micsodák, magánhangzók nincsenek, ugye ezt ismerjük, és később látták el ezek a kis pici pontok, egyebek a ilyen punktálással látták el később zsidó tudósok, de ők így írtak, ezt csak mással hangzókat használtak. Na, vannak-e hibák a másolásban? Mit gondolunk? Van. Persze, van. 1000 év alatt, ettől nem kell félni. Tehát egy valamit gondoljunk végig, hogy Isten hogy döntött? Úgy döntött, hogy hogyan fogja a Bibliát nekünk adni? Embereken keresztül. Ezt adhatta volna, lehetne úgy is, hogy most mondok egy butaságot, de hogy mondjuk havonta lezúg egy tökéletesen megírt Biblia, és landol minden városnak a főterén. Megtehetné? Miért nem így teszi? Azt mondja, hogy én ezt az emberen keresztül, rajtatok keresztül akarom kijelenteni. Ezt meg tudnám tenni bármikor. Nekem kell egy Dávid, akinek bele tudok olyat írni a szívébe, mint majd az én fiaméba lesz. Tele dobálhatnám a világot Bibliával, de én így fogom elküldeni hozzátok. És fölvállalom még ezt is, hogy fogtok hibázni a másolás során. És aki akar, az elbotlik ebben, és azt mondja, hogy hát akkor nem is lehet igaz az Ószövetség. Hát már ehhez hibáztak benne. Azt mondja, aki megérti azt, vagy aki beleolvas az én igénybe, föl is ismerheti, hogy az valóban tőlem való-e. Nagyon különleges ez, Isten nem félt ettől, hogy fognak hibázni a másolói. És mutatok egyet, például a maszoréta szöveg, ez a zsidó tudósok, ez a későbbi szöveg. Van egy ilyen, például Ézsaiás 21.8, majd felkiáltott, mint az oroszlán. És az eredeti Ézsaiásban ez van, majd felkiáltott, aki ezt látta. Ilyen kis apró hibák vannak bent. Vagy nem is, tehát ilyen elírások. Viszont ennek ellenére, tehát nagyon sokan kutatták, ugye egy időben a szenzációhajhász újságírók egy része ebből próbált élni, könyveket adtak ki, kiadók, holtengeri tekercsek, mi az igazság, stb. Egyebek. És annyit például itt van egy professzor, aki tagja volt a tekercseket vizsgáló ilyen tudós csapatnak. A kumráni szövegek meglepő módon igazolják a héber szöveg átörökítésének a megbízhatóságát. Neki ez a véleménye. Rendkívül jól maradt, rendkívül alapos munkát végeztek a másolók, de mivel emberek voltak és 1100 éves másolás volt, vannak benne kisebb elírások, hibák. Próbáljon valaki egy több száz oldalas könyvet lemásolni. Fog-e hibát véteni? Biztosan, igaz? És a következő, No tehát kikírták, hogyan maradt meg, hogy jutott el hozzánk. Na most a következő kérdés, mennyire megbízható az eredeti szöveg? Ugye már ez oké, hogy valamit nagyon pontosan másoltak, ha egy hazugságot másolnak pontosan 1000 év során, az még mi fog maradni? Az még hazugság fog maradni, igaz? Tehát hiába másolnak valamit pontosan, az hazugság marad. A kérdés az, hogy az eredeti szöveg, az mennyire megbízható, amit leírt Jeremiás, amit leírt Dávid. És én 3 szempontot választottam ki, hogyha valaki ebben kutakodni akar, hogy nyilván több van, tehát mennyire megbízható az eredeti szöveg. Én 3 szempontot emeltem ki, ami alapján vizsgálhatunk egy ilyet. Az egyik az, hogy mennyire mutatja be őszintén Isten és a választott nép kapcsolatát. Ez nekem egy fontos, tehát hogy mennyire őszinte, nem tudom, gondolkodtatok-e azon, miben különbözik egy például a Biblia, mondjuk néha egy mai modern keresztény könyvtől, amiben leírják mondjuk egy nagy hívőnek az életútját. Miben különbözik a Biblia? Tessék, melyik? A mai keresztény könyvek egyrészt csak a jót írja egy ember életútjával kapcsolatban. A Biblia? A Biblia egy reális képet ad az embereiről. Arról a Dávidról, aki megírta a zsoltárokat, arról leírja azt is, hogy Betsabéval mit csinált. Értjük a különbséget? No, a Biblia őszintén, mindjárt fogjuk ezt látni. Van-e bizonyíték arra, hogy a prófétákon keresztül Isten szólt hozzánk? Ez lesz a második szempontom, ezeken fogunk végigmenni. És a harmadik, hogy milyen kapcsolatban van Jézus és az Ószövetség. Számomra ez 3 nagyon fontos olyan pont, ami alapján vizsgálhatom, hogy tényleg megbízhatok én az Ószövetségben? No, nézzük. Az első. Mit tesz az ember az ellene szóló bizonyítékokkal általában? Igen. Megőrzi örökre? Nem ezt szoktuk csinálni, igaz? Tehát legalábbis kevesen vannak. Jójákim Júda királya elégette Jeremiás prófétának az írásait. Amit írt Jeremiás, azt mondja, égessék el. Mi következett ezután? Azt mondja neki Isten, védj magadnak más tekercset, és írd rá mind az előbbi szavakat. Azt mondja, írd meg újból. És most én ezt emeltem ki, Ézsaiás 38-ban ezt olvassuk. Most menj, írd ezt táblára, és jegyezd fel könyvbe, hogy megmaradjon a végső napig örökre. Azt mondja Isten, én ezt kijelentem neked, ezt írd le, és azért írd le, hogy ez örökké a végső napokig megmaradjon. Még akkor is, hogyha ellened tesz bizonyságot. És ha most valaki, tehát Izraelben, valószínű most is sokan nézik a Ézsaiás tekercset Izraelben, és valószínű zsidó emberek is vannak közte. És a legelső, ahol kezdik a tekercset, ott ezt fogják olvasni. Ézsaiásnak, Ámós fiának látása, amelyet látott Júda és Jeruzsálem felől. Halljátok egek, és vedd füleidbe föld, mert az Úr szól, fiakat neveltem, méltóságra emeltem, és ők elpártoltak tőlem. Az ökör ismeri a gazdáját, és a szamár az ő urának jászlát. Izrael nem ismeri, és az én népem nem figyel rá. Ó, gonosz nemzetség, hamissággal megterheltetett nép, gonosz mag, nemtelen fiak. Elhagyták az urat, megutálták az Izrael szentjét, elfordultak tőle. Melyik nép rakná ki ezt az írás szentélyének a közepébe, amelyik ezt mondja róla? Értjük ezt az érdekességet? Az Ószövetséget az a nép őrzi, és tartja Isten szavánattól valónak, és kiteszi az írás szentélyének a közepébe azt a könyvet, amely ellene tesz tanúbizonyságot. Egy valami miatt teszi ezt, mert ez Istennek a szava. És Istennek ez fontos volt, hogy ez megmaradjon. Még akkor is, hogyha ellenük tesz tanúbizonyságot. Nem csak ellenük tesz egyébként, nagyon sok örömteli és reményteli várakozás is van Izraellel kapcsolatban. De hogy ez is ott van. A Biblia reálisan mutatja be Isten és az ember kapcsolatát. Nem kendőzi el a mi bukásainkat. Nem kendőzi el a mi bűneinket. De azt felmutatja, hogy ennek ellenére is Isten szeret bennünket, és ennek ellenére is szereti Izraelt. Hadd mondjak egy kis finomságot. De tudjuk-e, mikor találták meg a holtengeri tekercseket? Dátumot. 1947. És utána jön, tesi? És 48-ban megalakul Izrael. Gondoljátok ezt bele? 1000 évekig őrzi Isten, és azt mondja, hogy mielőtt visszahozlak benneteket, megalapul az államotok, előtte megtalálhatjátok ezt a tekercset. 47-ben találták meg az elsőt, és 48-ban megalakul Izrael, akiről sokan lemondtak, keresztények is, kereszténység is, csak lelki Izrael van, testi már nincs, ország már nem lesz. 47-ben megtalálják Ézsaiás tekercsét meg a többit, és 48-ban megalakul Izrael. Tud időzíteni Isten? Még a kecskékre is tud figyelni, mikor kóboroljanak el. No, jó, tehát ha ezt a próbát, ennek a próbának alávetem az Ószövetséget, hogy reálisan, őszintén mutatja-e be Isten és az ő népe kapcsolatát, akkor azt kell mondjam, hogy igen. Nálam ezt a próbát kiállt az Ószövetség. Van-e bizonyíték arra, hogy ez a második szempontom volt, hogy a prófétákon keresztül Isten szólt hozzánk? Tudunk-e? Valaki azt mondaná nekünk, egy nem hívő ember, hogy figyeljetek, nekem azért van egy-két kérdés a Bibliával kapcsolatban, mondj valamit, hogy honnan tudhatom, hogy ez valóban Isten szólította meg ezt a prófétát? Micsoda, hogy beteljesedtek a proféciák. Ugye ezt mondja is Isten, onnan ismerd meg az én profétámat, amit mond, az meg fog történni. És akkor itt szeretnék mutatni egyetlen egy proféciát a Bibliából. Dániel könyvében találjuk, hogy látjuk, hogy mikor keletkezett az Ószövetség, a 6. században él Dániel, ugye amikor a babiloni fogságban volt Izrael, ott volt a babiloni udvarban, és ott látott, ott kapott kijelentéseket Istentől. És ott van egy ilyen a Dániel 9-ben kiirtatik a messiás, és a várost és a szent helyet elpusztítja a következő fejedelem népe. Miről szól? Jézus kereszthaláláról, és utána mi ez a várost és a szent helyet elpuszti? Jeruzsálem lerombolása mikor volt ez? 70-ben volt, tehát ugye kiirtatik a messiás egyértelmű, Jézusnak a kereszthalála, és időszámításunk után 70-ben Titus lerombolja Jeruzsálemet. És hány évvel előtte született ez a profécia? 600 évvel előtte. Azt mondja Isten, én előre kijelentem, amik még meg nem történtek, és azt mondja, megteszem az én akaratomat. Tehát ez egyedülálló, egyet mondtam most a sok-sok közül. Ugye erre próbálják ennek az erejét elvenni azzal, hogy nem ekkor írták a Dániel könyvét, hanem a második században. Segít ez azoknak, akik ezt próbálják? Mi a különbség 200 évre előre, vagy 600-ra megmondani, hogy mi lesz pontosan? Tehát nyertünk valamit? Ugye nem, igaz? Jó. Egyedülálló. Ez a Bibliában. Jézus ezt mondja az Ószövetségről, ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek, a prófétáknak a eltörlésére, nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. És például a názáreti zsinagógában időszámításunk után 29-ben, tehát hogyha összeadjuk itt a datálásokat, tehát akkor Jézus bement a názáreti zsinagógába. És mint felnőtt férfi ember felolvashatott a zsinagógában. Mit adtak oda neki? Ézsaiásnak a tekercsét. És azt mondja, hogy és itt van az a hely, amit felolvasott, nem biztos, hogy ezt a tekercset, de egy tekercsből felolvasott, oda tekerte. Nem olyan könnyű megtalálni ám egy tekercsben, de tudta, hogy hova kell tekerni. És mit mondott? Az Úrnak a szelleme van rajtam, mert felkent engem az Úr, hogy a szegényeknek örömet hirdessek. És folytatja, és mit mond a végén, hogy ezen a napon teljesedett be ez a ti fületeknek a hallatára. Én vagyok az, aki rajta van az Úr szelleme, aki örömet jöttem, aki a foglyoknak szabadulást hirdet miattam. És az Ézsaiás tekercsben ezt is olvassuk. Aki tovább olvassa, az Ézsaiás 53-ban ezt fogja olvasni. Utált és az emberektől elhagyott volt, fájdalmak férfia és betegség ismerője, mint aki elől orcánkat elrejtjük, utált volt és nem gondoltunk vele. Kínosztatott pedig alázatos volt, és száját nem nyitotta meg, mint bárány, amely mészárszékre vitetik, és mint jó, amely megnémul az őt nyírők előtt, és a száját nem nyitotta meg. Kiről szól ez? Jézusról. Mit gondoltok a zsidó írástudók egy része, mit mond, kiről szól ez? Ez egy nagyon nehéz ige nekik. Próbálják azt mondani, hogy kiről szól ez, hogy Izraelről szól, mint Isten népéről. Róla szól. Nem találtatott Izrael szájában álnokság? Sosem. Képzeld azt el, Isten, aki szereti a népét. Mielőtt megalakul az állama, kiteszi ezt oda, hogy olvashatod azt is, hogy elhagytatok engem, Izraelnek a szentjét megutáltátok. De azt is olvashatod az Ézsaiás 53-ban, hogy ez értet történt. Az a bárány, akiben nem hisztek, az értetek is meghalt, és szeretlek benneteket. És ha hisztek benne, a bűneiteket megbocsátja. Tehát, hogy egy döbbenetes dolog, hogy hol van az evangélium ma Izraelben? Az írás szentélyébe ki van rakva. A bárányról, az Isten bárányáról, aki meghalt Izraelnek a bűneiért is, meg az én bűnemért, meg a ti bűnötökért is. Megmarad utolsó napig örökre, mert Isten megőrzi. No, ha most itt össze, tehát az Ószövetség tele van proféciákkal Jézusról, és ugye Jézus a feltámadása után ezt mondja a tanítványoknak, miután nem hitték el, hogy fel fog támadni, megfedi őket, és azt mondja, hogy be kell teljesednie mindazoknak, amiket Mózes törvényében, a prófétákban és a zsoltárokban felőlem megírtak. Ez az Ószövetség három nagy része. Mózes törvények, proféták, zsoltárok, így foglalták össze, azt mondja, hogy az egész Ószövetségben megírtak, annak mind-mind be kell teljesednie én bennem. Milyen balgatagok és resszívűek vagytok mindazok elhívésére, amit a proféták megírtak, így kezdi a beszédét Jézus. És akkor most nagyon, nagyon figyeljetek, lesz egy animáció. Jó? Tehát ugye tele van Ószövetség tele van Jézusról szóló proféciákkal, és ugye mi történt, mit mondott Jézus, hogy én azért jöttem, hogy ezeket betöltsem, nem hogy eltöröljem. Figyeltek? Az ige testé lett, és közöttünk lakott. Ugye ezzel kezdett, és láttuk az ő dicsőségét, mint az atya mellől érkező egyszülöttnek a dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Aki leíratta az ószövetségi proféciákat, és kijelentette, az eljött, és mit csinált? Az beteljesítette azokat. Engem meggyőzött, hogy valóban Istennek a szava. És ugye az egyik, amit Izrael nem várt, amit nem tudott elhinni, hogy a messiásával mi történik? Hogy úgy fogják megölni, mint egy utolsó gonosztevőt. Tehát nem az lesz, hogy dicsőségesen bevonul Izraelbe, és felszabadítja őket a római uralom alól, hanem Izrael bűne miatt, és a mi bűneink miatt meg fog halni a kereszten. Ezt nem tudta elhinni Izrael. Hogy kezdődik Ézsaiás 53, ha megnézitek, azt mondja, ki hitt a mi tanításunknak, és az Úr karjáról ki előtt hullott le a lepel, felnőtt, mint egy vesszőszál ő előtte. Ki hitte el, hogy az Isten cselekszik itt? Hogy az Isten ezt megteszi, érted, meg értem. Odaadja az egyszülött fiát. No, hogyha nézem ugye a második pontot, akkor Jézus és az Ószövetség megbízhatósága, Tehát az Ószövetség prófétai kijelentéseit Jézus személye és élete tette igazzá. Ha Jézus nem jött volna el, nem teszi ezeket, nem hal meg a kereszten, nem támad fel a halálból, akkor az Ószövetség az, mi lenne? Üres, üres ígéreteknek a halmaza lenne csak. Valami szép, nagyon szép valamiről, ami soha nem valósult meg. De Jézus eljött és beteljesítette ezeket a proféciákat. És akkor most nagyon kell figyelni, megint, nem biztos, hogy fog látszani, mondjunk néhány ószövetségi proféciát Jézusról. Betlehemben fog születni. Tudjuk, ki profétálta meg? Mikeás proféta. Bár kicsiny vagy te júdai Betlehem, de belőled születik nékem a megváltó, aki uralkodó az Izraelen. Aztán? Hon? Dávidnak a házából fog származni. Szűkül egyébként. Az első kijelentés az, hogy az asszonynak a magva lesz. Ugye ez a legelején van. Aztán szűkül Izrael népe, Dávid háza. Szépen szűkül. Aztán? Még ott is így van. És utoljára az én porom fölött megáll. És hogyha ezt az én bőrömet megrágják, és testem nélkül látom meg az Istent. Jó, aztán? Egyiptomból hívtam el az én fiamat. Jézus ott gyermek oda kellett menekülnie. Ez egy érdekes kétszeres profécia egyébként. Izraelre és Jézusra is valamelyest igaz. Nem töretik meg a csontja. Néznek rám, akit átszegeztek, és siratják, hogy folytatódik? Mint az egyszülött fiút. Döbbenetes, igaz? Azt mondja, rám néznek. Akit által szegeztek. Tessék? Mégpedig ugye 30 ezüst pénzt fizettek béremül. Nagy, ennyire becsültek engem, és azt mondja, vesd a fazekas elé. És mi történik? Ugye Zakariás 5. század. Mivel Júdás visszaviszi a pénzt, megveszik a fazekas mezeit. És ugye az, így is az evangélium a mai napig akeldamáknak, vérmezőnek hívják azt a... Van még? Tessé? Köntösséges úr. Nagyon sok van még, elárulom. Nagyon sok profécia van még, ami Jézusról szól. Szántók szántottak hátamon, mélyre hasították barázdáikat. Miről szól? A megkorbácsolásról például. Látjuk-e nagyon halványan? Az a baj, valószínű nem. Ugye elfogytak így a... nem lehet látni. Senki nem látja nagyon halványan? Jó, abba a jobb oldaliba, tehát ugye egy kicsit sötétebb kellene, majd legközelebb erősebbre veszem. Jó, majd meglátjuk. Tehát a Bibliát több mint 30 ember írta. Több mint 1000 év alatt született. Ugye az Ószövetség más-más korban, más-más élethelyzetben, és ugye amit nem láttunk nagyon halványan, azt most lehet látni, hogy és mit rajzol előre az Ószövetség? Egy személynek az arcát. Kinek az arcát? Jézusnak az arcát. Azt mondja a vele vitatkozó írástudóknak, azt mondja Jézus, ha ismernétek Mózest, akkor engem ismernétek, mert rólam profétált ő. Tehát az egész Ószövetség előrajzolja Jézusnak az arcát, a személyét, a jellemét, a tetteit, amiket tenni fog. Egyedülálló a világtörténelemben. Nem fogsz találni semmi hasonló művet, semmi hasonló könyvet. És hadd tegyem föl a kérdést, hogy egy kis gondok, hogy egyszer meg fogom csinálni, az lett volna a legjobb, ha egy időbe gondolkodom, és most mielőtt bejöttetek volna, mindenkinek adtam volna egy ilyen átlátszó, amit még a milyen kivetítőken, ilyen átlátszó fólia, amire régen írtak a tanárok, tudjuk. Írásvetítő fólia, így van, ez az. Ugye, ez, ószövetségi eszköz már az írásvetítő, ezt, tehát, hogy... Ja, igen, de Tehát, hogy ha most mindenkinek adtam volna egy írásvetítő fóliát, és azt mondtam volna, tehát mielőtt bejöttök a kapun, mindenkinek adok egy írásvetítő fóliát és egy alkoholos filcet. És azt mondom, az egyiknek azt mondom, hogy rajzolj egy szemet, a másik rajzolj egy fület, a harmadiknak rajzolj hajat, rajzolj szemöldököt, rajzolj órót, rajzolj szájat, stb. És ezt megcsináltátok volna. És utána ezt behozzátok, én összeszedem tőletek, és egymásra rakom ezeket, és kivetítem. Szerintetek mi lett volna belőle? Óriási káosz, igaz? Szerintem vertük volna a Picasso-nak a rajzait. Egyébként Picasso-ról annyit, tehát nem leszólni szerettem volna, van egy döbbenetes rajza Jézusról, ahol az evangéliumot el lehetne mondani. Álljátok, Picasso úgy tudott rajzolni, letette tollát, és megrajzolt egy portrét, annélkül, hogy felvette volna, olyan jól tudott rajzolni. Mégis valami nagyon meghökkentő formákat választott, megvan az oka, hogy miért. És van egy fantasztikusan jó rajza Jézusról a kereszttel, ahol az evangéliumot el lehetne mondani róla. Mindegy, ez most lényegtelen, csak annyit szeretnék mondani, mi lett volna ebből a rajzból? Nagy káosz. Most olvasd el az Ószövetséget, rakd össze ezt az arcot, és valami döbbenetes módon, pontosan, hihetetlen, finoman kirajzolja Jézus Krisztusnak az arcát. Egyedülhálóan. Erre csak ki volt képes? Az az Isten, aki megszólította a prófétákat. Erre nem képes, nem vagyunk képesek. Nem, ember nem alkot ilyet. Engem meggyőzött. Tehát, hogy... És akkor így összefoglalva, hogy mennyire megbízható, ugye az első pontot nézzük, hogy mennyire beszél őszintén Izrael, vagy hát az ember és Isten kapcsolatára. Ugye még akkor is leírták és megőrizték, ha ellenük tesz tanúbizonyságot. Isten őszinte. És a Biblia őszinte. A proféciái beteljesednek a történelemben. Egyedülálló. 100 000 évekre. Tudunk olyat, ami a 20. században teljesedett be? Tudunk-e olyat proféciát, ami a 20. században teljesedett be? Ószövetségi bibliai profécia. Nem hagylak titeket a népek között, ahova szét szórtalak, hanem összegyűjtelek, és beviszlek titeket arra a földre, amit a ti atyáitoknak adtam. És hogy is, hogy folytatódik? És megismeritek az Urat. Ez még majd ezután lesz. Tehát proféciái beteljesednek a történelemben, és ugye Jézus pedig a pontos betöltője a róla szóló ószövetségi proféciáknak, igazzátéve azokat. Amit olvasunk, az Ószövetség és az Új Szövetség is Isten jelentette ki, és az ő fia eljött, és rátette a pecsétet végérvényesen, hogy ez Istennek a beszéde, ez egy igaz beszéd. Olvashatjuk bátran, mert megbízható. Köszönöm szépen a figyelmet.